És ha már a belga csúcs technológiáról beszél, akkor mi is kanyarodjunk rá egy kicsit a zene technológiai lehetőségeire, és hogy merre felé megy. Ugye itt a zene alatt is már azért elég sokat beszélgettünk Jeges Zsolttal és Kovács Tamással, akik itt a vendégeim ma a zeneiparral kapcsolatban, és ugye azt megtaglaltuk, hogy milyen érdekes, hogy ugye milyen számokat produkálnak a lemezkiadások, és közben meg egy csomó mindenkinek konkrétan, tehát veszik a bakelitet, itt mondtad, hogy a Carson Coman, nem tudom, 3000 bakelitet vettek meg, és közben meg a 70%, vagy mekkora a százalék?
80%-ának nincs lemezjátszója.
És ez nagyon-nagyon érdekes, de hogy akkor mégis miért veszik meg azt a bakelitet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Egy részének pont az, amit én azt hittem, hogy ez a hip-hopba megy, meg a metalba, hogy a tárgykultúra rész fontos, hogy én rajongója vagyok a Metallicának, és akkor mindent, amire rá van írva a zenekar, azt hazaviszem, mert én vagyok a rajongó. De hogy pont a vinil, ami tényleg egy ilyen furcsa dolog, 5 évvel ezelőtt Iron Mafia koncertre mentünk járulni a parkba, és körülbelül 50 fiatal odajött ez a 15-25 közötti a merch pultba, hogy CD, és mondtuk, hogy Budapest vinil, nincs CD, és mondja, hogy de ezt nem tudom berakni apámnak a CD lejátszójába, mert hogy nem értette, hogy mi ez a formátum.
Aha.
És hogy az Iron Mafia szerintem nem tudom én, az 5-10 legnépszerűbb magyar élőzenekar között van, irgalmatlan tömegek előtt játszanak, és kiderült, hogy nem tudom én, 0,1 tized vagy század százaléka az, aki tudja, hogy az a hordozó, amin megjelent az ő anyaguk, az egyáltalán hogy működik.
Az egyetem micsoda, a nagy fekete CD. Igen, tehát ezt is akartam tőletek kérdezni, hogy az egész nem csak a hordozókra, hanem egyáltalán a zenével kapcsolatban, hogy ugye egyre durvább tömeg cikké válik a zene. Én nem tartozom azok közé, aki azt állítaná, hogy egyre rosszabb a minőség, mert nem igaz, szerintem nagyon jó minőségű produktumok is vannak odakint, csak hát nyilván iszonyatosan nagy a dömping, és azért százalékosan azért a nagy része viszont tényleg szemét, és nem is készül másnak, tehát hogy ez is látszik, hogy ezek fröccsöntött dolgok, ha 2 hétig megy, akkor megy, és aztán utána jöhet a következő. Tehát, hogy amikor ilyen ipari irányt vesz, hogy ti merre látjátok menni a zeneipart, hogy ez is vajon így ketté fog válni, és lehet, hogy tényleg az lesz 1-2 éven belül, hogy mondjuk az AI real-time fogja mondjuk a hangulatunkhoz gyártani az éppen aktuális zenét, és aztán egyébként meg mások meg csak, nem tudom, unplugged fognak játszani valahol élő közönség előtt?
Abszolút. Sok csatornás, több dimenziós modell lesz.
Én azt gondolom, hogy ugye, amit már említettem, az a 2000-es összeomlás és az abból való építkezés az nagyjából és a technológiai fejlődés így sejtetni véljük azt, hogy ez milyen irányba halad tovább. Nagyjából azt gondoljuk, hogy sokkal inkább szegmentálódik majd a zenefogyasztás. Lesz, és ugye most már itt van az AI is, igaz, hogy az AI nem tud még dalt írni.
Ami igaz, szerintem egy fontos.
Ami azért egy nagyon fontos dolog. Hogy lesz ennek egy ipari felhasználása, tehát a klasszik, mondjuk a zeneiparnak a rossz oldala, tehát hogy az a pénzgenerátor, az a háttérben való zenefogyasztáshoz szükséges zene is, és lesz az a szűkebb réteg, aki hajlandó lesz pénzt áldozni arra, hogy megvegye, szerintem még drágább lesz majd valószínűleg a vinil, tehát azt az adathordozót, ami jó minőségű zenét hordoz, és hozzákapcsolnám egyébként az élőzenei részt is, hogy ott is az, hogy koncertre menjenek el, az is változni fog, hogy ki az, aki kíváncsi lesz arra, hogy mondjuk élő hangszereken előadott zenekar által előadott zenét hallgasson. Tehát a következő szerintem 10-20 év az erről fog szólni.
Ez már most egyébként elindult valamelyes, mert egyáltalán azáltal, hogy hogy ugye kikerültek a fizikai hordozók, és ugye először ugye nagyon mindenki nagyon padlót fogott, a kiadók és a zenészek is, hogy nem tudtak lemezt eladni, és aztán az érdekes, hogy milyen furcsa eredménye lett, hogy sokkal fontosabb lett a koncert, ugye több ember ment koncertre, most ma már szerintem, tehát régen soha ennyi ember nem járt koncertre, pont erről beszéltünk a Vörös Andrissal is néhány hete, hogy valószínűleg talán itt is meghozza ezt, hogy igen, lehet egy valahol egy inflálódás, de ez valahol máshol meg visszajön.
15 évvel ezelőtt még a koncertturné az a lemez promóciója volt.
Igen.
De ez a 70-es évek vagy a 60-as évektől már úgy működött, hogy azért mentek el játszani, azért tudták kidobálni a tévét, meg a szakácsnőt a 8. emeletről a Gánzerúdi szék, mert belefért a Gázsiban, ez promotálta azt, hogy eladjanak x millió lemezt. Mára megfordult a történet, a CD az tényleg egy ilyen olcsó merch eszközzé vált, hogy jönnek Pestre játszani holland meg német punkzenekarok 100 embernek, és kirak 8 féle CD-t, meg 3 féle vinilt, meg 20 féle pólót, amiből lehet, hogy nagyobb bevétele van a zenekarnak, mint magából a Gázsiból. És hogy hát kifordult a világ magából, mert most meg az van, hogy azért lettek ilyen drágák is a koncertek, mert hogy gyakorlatilag a jogdíj az minimális. Részben az online szolgáltatók, tehát egy magyar zenekar, mit tudom én, nem akarok neveket mondani, de barátaim nagyon-nagyon jó nevű magyar zenekar, YouTube-on 1 millió nézés után kap 15 000 forintot. És hiába van barátja operatőr, hiába van barátja vágó, nem lehet mindig ingyen kérni mindent, de akkor is pár 100 000 forintot bele kell rakni abba, hogy egy nézhető videót elkészíts a YouTube-ra, és ha a 1 millióan megnézik, ami sok, akkor kap utána 15 000 forintot, és közben meg kifizet 4 kilót mondjuk egy klipre, amit baráti áron összeraknak neki. Ez egy furcsa helyzet. Ugyanakkor meg ma már pont a Carson Coma, hogy 5 darab 20 éves fiú beül egy nappaliba egy laptoppal, fölveszik a zenét, megcsinálják a borítót, megcsinálják a klippet, és megfogják úgy a piacot, hogy semmilyen tévé nem volt mögöttük, semmilyen rádió nem volt mögöttük, tehát a hagyományos csatorna, amire a zeneipar építkezett, hogy van egy PR osztály, aki tartja az írott, a nyomtatott, a digitális médiával a kapcsolatot, ezt ők kikerülték, hanem egyszerűen felrakták a platformokra a dalukat, és eljutott az emberekhez, tehát a víz az megtalálja az utat magának, hogyha értékes a zene. És hogy az egyik oldalról pont azt mondom, az internet a legnagyobb átok, mert hogy olyan végtelen mennyiségű zene jön, hogy nem tudsz már szelektálni, hogy mi az, ami kell, és akkor az algoritmus ajánl neked valamit. Ugyanakkor meg Bogyka Peterd alsóról is lehetőséged van arra, hogy egy parkot telerakjál.
És erre szerintem senki nem számított volna, hogyha ezt valakinek elmondott, tudom én, 20 évvel ezelőtt, hogy ez így fog alakulni.
Még 10 se, vagy 5 se, nem, ennyire.
Sok igen. Mindenre nem számítottunk. Most az aktuális kérdés egyébként, ha már itt a kiadókat képviseljük, az az, hogy szükség van-e még
ezt
kiadókra?
Ezt akartam én is pont kérdezni, hogy hol van itt a kiadó szerepe, hogyha ugye az van, hogy ugye a kiadó volt az, aki befektette ezt a pénzt, kiadta a lemez, stb. Fölépítette a zenekar, de hogyha ez most már így közvetlenül megy, akkor mit csinál ma egy kiadó?
Hát igazából az történik most, hogy egy fejlődés zajlik éppen a szemünk előtt. Az a klasszikus modell, ami volt, hogy voltak a nagy kiadók, akik levadázták a tehetséget, kifizették helyettük a stúdiót, a producert, a zeneszerzőt, a stúdiózenészt, mindenkit, meg a kiadást, és kidobták a piacra. Az azért volt nekik jó biznisz, mert ugye, ahogy Tamás említette, ebből millió, sokszor 10 millió példány fogyott el, tehát volt miből ezt finanszírozni. Most ugye ez megfordult, ez a medence, ez kiürült, ezért valamilyen módon ugye pont 2006 táján volt az, hogy bejött ez a 360 fokos tevékenység, ami egy próbálkozás volt, hogy
ez
jó,
mit
akkor,
pontosan, hogy 360
akkor
fokos tevékenység?
Húzzuk be az összes tevékenységet a kiadó alá, tehát legyünk mi azok, akik szervezzük a koncertet, akik promotálják, akik a sync, tehát a reklámokba eladja, a filmekbe eladja, tehát a másodlagos felhasználás ból pénzt keres, és akkor talán ebből összejön annyi pénz, hogy maga a kiadó az meg tud élni. De igazából ma már ott tartunk, hogy ha már a Carson Comát említettétek, hogy a srácok azt is meg tudják tenni, hogy fogják a kiadványt, összegyűjtik a pénzt, elmennek a gyárba, kinyomtatják az anyagot, elmennek a disztribútorhoz, aki felrakja a dalokat a streaming platformokra, és igazából a kiadónak, már nem is nagyon nevezném kiadónak, sokkal másabb lett a feladata, a rendelkezésre álló számtalan felületen neki kell elérnie azt, hogy látható legyen a lemez és a dal. Mert jelenleg ez a legnagyobb feladat, napi szinten 100 000 új dal kerül fel a platformokra. Na most ebből kitűnni?
Nagyon nehéz. Nem is tudom, hogy tehát, hogy ez borzasztóan nehéz, mert hogy egyre kevesebb a
hát ez a tudás, ez az igazi tudás, hogy azokat a platformokat, ami rendelkezésre áll, nem tudom, lehet-e mondani, YouTube, TikTok, persze, Facebook, persze, stb. Tehát az összes olyan platform, ami gyűjti a közönséget, a potenciális közönséget, az észrevegye ezt az új terméket.
Egy ilyen fekete mágiával vált valami, nem? Tehát van egy ilyen algoritmus, amiről azt se tudjuk, hogy micsoda, egy ilyen fekete doboz, ami valamilyen alkímia által működik, mindenki próbálja megfejteni, mindenki azt állítja, hogy ő tudja, hogy mi a, de igazából senki sem tudja, mert főleg úgy, hogy 2 hetente meg is változtatják, és akkor mindenki próbál ilyen-olyan ráolvasással valamit csinálni. Ez egyébként borzalmas, és annyira ijesztő része, és egyébként tudtam már az Európai Unió egyébként be is fenyítette például a Facebookot, hogy nyíltá kell tenniük azt az algoritmust, ami alapján az egész rendszer szűr, mert hogy hát én magam is ide tartozom, komoly üzletem van az ő platformjukon, itt akár az én üzletem sajnos nem 100 millió dolláros, de mondjuk több 100 millió dolláros üzlet is lehet, és mégis ki vagy szolgáltat vannak, hogy hát lehet, hogy most éppen valamit megváltoztatnak az algoritmuson, és bukod az egész bizniszedet.
Hát illetve az emberi részét is meg kellett vizsgálni, annak például, hogy a TikTok milyen hatással van egyes ilyen emberek karrierjére. Ugye azt erre készítettek is egy tanulmányt. Volt egy srác, aki elkészített egy dalt, felrakta a TikTokra több ilyen kis videót, és irgalmatlan ilyen 10 milliós nézettség. Tudod, ugrálás, fú, mekkora siker, mindenki örült, hogy fú, világsztár leszel, stb., és akkor akkor a második dal, és arra kutya nem volt kíváncsi. Igen. Tehát, hogy ez viszont olyan hatást ér el az emberben, ami pszichológiailag azért elég durva.
Nagyon kemény. Én azért elég nagy zenepaffa vagyok, és nagy zenei fogyasztó, de azt vettem észre, hogy konkrétan egy csomó ezen, amit így törzsgőzett, azt se tudom, hogy ki játszott. Tehát, hogy az van, hogy a Spotin megy, elrakom a valamelyik lejátszási listába, bekedvencem, nem tudom, hogy ki, akkor tudom, hogyha mondjuk véletlenül valami előadótól már több egyszerre ott van, akkor lehet, hogy megjegyzem, és akkor megkérdezi tőlem valaki a kocsi, hogy te ez mi? Meg kell néznem, hogy nem tudom. Tehát, hogy ez is igen, hogy egy ilyen anonim fogyasztás lett, és ebben a közegben híradóként dolgozni, hát azért ez nem annyira egyszerű.
Csak visszatérve erre 360 fokra, hogy esetleg a hallgatók jobban értik, volt a Universal magyar hanglemez kiadó, ami tulajdonosi átfedéssel volt mellettük egy multimédia nevű cég, akik hangtechnikát biztosítottak a fellépésekhez, és a Universal roncsain végre jött a világ legnagyobb ilyen 360 fokos cége, a Live Nation, aki a YouTube-tól a Madonnáig, a Guns N' Roses-tól a nem tudom, mindenkinek csinálja a dolgait, és azt néztem, hogy nagyon megváltozott a szemlélet, én sokat dolgoztam együtt, 9 évig voltam a Szigetnek a programigazgatója nagyon nagyokkal, és hogy például Budapesten a Dürerbe a Live Nation hoz koncerteket, hogy néztem, az Akváriumba hoz koncerteket, tehát a 3-4-500 fős jegyért is lehajolnak, aha, rájönnek arra, hogy egyrészt a közönséget nevelni kell, hogy nem csak az van, hogy jön az USB-vel a DJ valaki, fölveszi a 100 000 eurót és elmegy haza.
Megszerűzteti a hónaját egy kicsit.
Hanem a valódi produkcióknak egyszerűen az utánpótlást ki kell termelni, hogy a 10-20 évesek azok járjanak 5 év múlva is bulikba, és hogy a Live Nation ez baromi komolyan veszi, tehát hogy most már nem csak az arénák, hogy most az MVM vagy a sportcsarnokba megyünk, hanem mondom ilyen, hogy 500 fős helyeken a Live Nation bulikat csinál, és nem csak Magyarországon, ahol mondjuk más a fizetőképes kereslet, mint mondjuk a rothadó németeknél, vagy franciáknál, vagy olaszoknál, de hogy a 360 fokban ez is benne van, hogy ők gyártják most már a mörcsöt nekik, és tudja az, hogy Magyarországon is elfogadni 32 darab kapucni is 15 000 darabját, és az ugyanolyan fontos neki, mint New Yorkban, ahol meg elad ezret, mert azt a bevételt, amit a régi, nevezzük most már hagyományos, vagy old school lemezipari modell működtetett, azt a bevételt neki garantálni kell ahhoz, hogy ugyanazt a felhajtást meg tudják csinálni. És ezért tényleg ez, hogy a csengő hangtól a reklámzenék értékesítésig, a élő fél playback, playback hakniktól az aréna koncertekig, ez minden egy kézben van. Uh-huh. Tehát nem külön PR ügynökség van, aki vesz 3 darab óriás plakátot, meg 20 darab mahír helyett, hanem ez is már náluk van minden, és hogy hát ott olyan mennyiségű tőke volt, meg olyan katalógusaik, amit nem lehet hagyni veszni, mert jött ez a dolog, jött, és akkor tényleg az volt, hogy 2010 körül egyszer csak puf, és nem tudom én, 850%-ot visszamentek a bevételek. De közben meg az igény megvan, csak a magyar mondjuk annyit lát, hogy 10 éve még el tudtam menni 10 000 forintért egy külföldi koncertre, most meg 40.
Nem. Igen, nagyon nem. Egy kicsit zenélünk, és akkor folytatjuk. Innen jön a Mythsizer és a Get Out.